hatóság 2005. februárjában kezdte meg a működését, és a működés megkezdését követően a statisztikai adatokkal figyelemmel kísérjük a beadványok számát, illetve specifikus területeit. Azt tapasztaljuk, hogy a beadványok száma, most területi lebontás nélkül mondom, fokozatosan növekszik. 2008-ban 1153 kérelem érkezett a hatósághoz, és ez 52,5%-kal meghaladja a 2007-ben érkezett beadványok számát. Ha ágazat specifikus területtel kapcsolatosan vonatkoztatjuk a kérdést, akkor azt mondhatjuk, hogy két nagy terület van, amihez köthetőek a beadványok jellegüket tekintve, ez a szolgáltatás nyújtása, áruk forgalmazása, illetve a másik a foglalkoztatás. Valóban a kérelemhez csatolt panaszok nagy része a foglalkoztatással kapcsolatosak, nem véletlen ez, hiszen ez az a terület, ahol leginkább érzékelhetik a munkavállalók, hogy velük szemben hátrányos megkülönböztetést alkalmaztak. 2008-ban a foglalkoztatás területén volt a legtöbb elmarasztaló, tehát jogsértést megállapító határozat is. Felülvizsgálat nyitott mindkét oldal számára. Ez azt jelenti, hogy ha a hatóság határozatát, amelyet mondjuk a foglalkoztatás területével kapcsolatban hozott, megtámadják bíróság előtt, a bíróság nagy számban helyben hagyja a hatóság határozatát.
Milyen problémával jelentkeznek többnyire az emberek? Önök talán segítséget kérnek először, és akkor önökön keresztül kerül bíróság elé a problémájuk?
A hatósági munkát úgy kell elképzelni, hogy ide beérkezik egy kérelem. A kérelem beérkezését követően a hatósági ügyintéző dönt, hogy ez a kérelem magában már megalapozza-e azt, hogy az eljárás második szakaszába lépjen, tehát az eljárás alá vont tegye meg a kérelemmel kapcsolatos nyilatkozatát, vagy szükséges az, hogy hiánypótlásra szólítsuk fel a panasszal élőt. Sok esetben van olyan is, hogy a kérelem megfogalmazza konkrétan, hogy csak tájékoztatást kér a hatóságtól, a tájékoztató levelek száma is rendkívül magas egyébként a hatóság előtt. Hogyha konkrétan az ügy megindítását kéri, akkor azt nézi a hatóság, hogy két dolgot valószínűsítette. Az egyik az, hogy van-e úgynevezett, a törvény így fogalmaz, védett tulajdonsága. Ettárt körben a hatóság rendkívül széles palettát sorol fel, ami rendelkezés áll a panaszosoknak, hogy megnézhetik, hogy velük szemben valamilyen tulajdonságok miatt hátrányos megkülönböztetést alkalmaztak. Ez lehet a nem, életkor, fogyatékosság, egészségi állapot, és sorolhatnánk még fel, ez 20 védett tulajdonságot jelent. Ez az egyik, amit úgynevezett valószínűsíteni kell a kérelemben, a másik pedig az, hogy hátrány érte.
És ez általában elbocsátással kapcsolatosak, vagy pedig munkahelyen történő megkülönböztetések?
Sajnos valóban sok kérelem érkezik, amiben azt panaszolják el, hogy miért szűnt meg az ő munkaviszonya, és esetleg miért tartják ezt indokolatlannak, miért tartják ezt sértőnek a munkáltató részéről ezt a fajta magatartást, miért gondolják azt, hogy valamely védett tulajdonságot, tehát mondjuk életkora, anyasága, terhessége miatt küldték el őt az állásából.
Esetleg van még olyan általánosabb probléma, amivel fordulnak önökhöz?
Nagyon sok esetben beszélhetünk úgynevezett közvetett hátrányos megkülönböztetésről. Ez azt jelenti, hogy nem közvetlenül éri a hátrány a panaszos, úgy érzékeli, és a munkáltató is mondjuk úgy jár el, hogy az úgy tűnik, hogy jogszabályoknak megfelelt, de mégis eredményét tekintve azt látja, hogy hátrányosan megkülönböztették, tehát rosszabb helyzetbe került, mint az a személy, aki nem rendelkezett mondjuk valamely védett tulajdonsággal. Ilyen például, hogyha egy álláshelyre nők és férfiak is jelentkezhetnek, hogyha valaki benyújtja ide a pályázatát, és mondjuk volt is ilyen ügyünk, és azt közlik vele, hogy a helyen, tehát a munka társai mind nők, és nem szeretnének ők férfival együtt dolgozni, és ezt a tájékoztatást kapja telefonon, akkor úgy gondolja, és ezért is fordult ide a hatósághoz, hogy a meghirdetett álláshelyre a női nemhez tartozó munkavállalók előnyben részesülnek, tehát őt viszont hátrányosan megkülönböztetik a neme miatt.
Az egyenlő bánásmód hatóságnak vannak megelőző intézkedései, vagy önök csak akkor jönnek képbe, amikor már valamilyen probléma van, és jelentkezik mondjuk egy panaszos.
Van a hatóságnak úgynevezett szóróanyagat, megjelenik rendszeresen a média felületein, és törekszik arra, hogy minél inkább közvetítse ezt a fajta mentalitást, azt, hogy ha valaki úgy érzi, hogy vele szemben sérelem következett be, akkor forduljon és merjen a hatósághoz fordulni. Azonban az is igaz, hogy ezek a tapasztalatok akkor tudnak bővülni, hogyha a hatósághoz érkeznek kérelmek. Akkor tud tájékoztatást nyújtani egy panaszos, hatósnak, hogyha ő ide fordul a hatósághoz. A hatóság erkölcsi kártérítést tud nyújtani, így, vagyis a jogsértő magatartást meg tudja állapítani, eltilthatja a jövőbeni jogsértő magatartás tanúsításától a munkáltatót, hogyha már itt a munkáltatókról beszéltünk, nyilvánosságra hozhatja a határozatát, és pénzbírságot is kiszabhat, de fontos tudni, hogy ez a pénzbírság nem a kérelmezőt illeti, hanem az egyenlő bánásmód követelményének, népszerűsítésének, fogalmazunk így, de tudatosításánra fordítja ezt, és egy állami alapba folyik be. Az egyességre szeretném felhívni a figyelmét minden hallgatónak, mert a hatóság előtt lehetőség van egyességkötésre. Ebben az esetben mindkét fél nyer, tehát a munkavállaló és a munkáltató között is létrejött a hatóság előtt egy egyesség, amiben tisztázhatják a félreértéseket, bármit belefoglalhatnak, ami nem sérti mások jogát, jogos érdekét, és azt gondolom, hogy ez mindkét fél számára egy megnyugtató megoldás, és úgy érezhetik, és itt visszacsatolok a jogtudatosságra, hogy ő maguk tevékeny részesei voltak saját ügyük elintézésében. Tehát nem a hatóság döntött, mint mondjuk egy bíróság, és kimondott valamit, hanem ők eljártak az ügyükben, kialakítottak közösen egy kompromisszumot, és így rendeződött az ügyük, lelkileg is megnyugtató, én azt gondolom, a kérelmezők számára és a panaszosok számára, és fontos a jelen gazdasági helyzet is, hogy a lelki megnyugvást és a kompromisszumkészséget segítsék az emberek, és keressék egymás között az emberek.
Említette, hogy önök erkölcsi döntést hoznak, hogy így mondjam. Ezen erkölcsi döntéssel, ha mondjuk egy panasztevő elmegy a bíróságra, akkor ő ott tud már akár anyagi kártérítésért is folyamodni az önök javallata alapján?
A hatóságra vonatkozó törvény úgy fogalmaz, hogy például, ha valaki a munkaviszony megszüntetése miatt munkaügyi bírósághoz is fordul, hiszen annak van egy jogvesztő határideje, 30 napon belül kell fordulni a munkaügyi bírósághoz. A hatóságnál ilyen jogvesztő határidő nincsen. Ha a hatósághoz is benyújtja a panaszát, és a munkaügyi bírósághoz is, és a hatóság úgy ítéli meg, hogy mivel hogy a panasz egy tényállásra irányul, és ugyanazon indokok, ugyanazon érvek vannak felsorakoztatva, akkor a hatóság az eljárását felfüggeszti, bevárja a munkaügyi bíróság döntését, és úgy hozza meg az ő saját maga döntését. Ha olyan esetről van szó, amit ön is említett, hogy a hatóság lefolytat egy eljárást, és úgy ítéli meg a panaszos, hogy ő mondjuk személyiségjogi pert is szeretne indítani, vagy bármilyen polgári pert szeretne indítani, vagy munkaügyi pert szeretne indítani, bár azért a jogvesztő határidő miatt ezzel én óvatosan bánnék, akkor a hatóság határozatát természetesen becsatolhatja a bíróság részére, de a hatóság határozata nem kötelező érvényű a bíróságra, természetesen figyelembe veszi, hiszen egy közigazgatási szerv határozatáról van szó, különös tekintettel akkor, hogyha ez a határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válik, magyarán a másik ellenérdekű fél, akit valószínűsíthetően a bíróság előtt is beperel, nem élt a bírósági felülvizsgálat intézményével, vagyis elfogadta a hatóság döntését ő is.